Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van a Királyok második könyve 6. részének 15., 16. és 17. versében. Megismétlem az ige helyet. Királyok második könyve 6. részének 15., 16. és 17. versében a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Amikor az Isten embere, és Isten emberének szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, már néhány tétova lépést tettünk ebben az új esztendőben, de még nagyon új, egy kicsit még mindig idegen tőlünk. Még ott tornyosulnak bennünk a kérdések, mit hoz majd az új esztendő. Lesznek-e örömeink, vagy csak a lemondások következnek egymás után? Felvetődik a kérdés talán, hogy mi indukálja ezeket az aggodalmaskodó kérdéseket? Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy már évek óta szugeráljuk magunkat, mondogatjuk magunknak, szegény az ország, szegények vagyunk. És hát meddig lehet süllyedni még ebből az állapotból? Na, itt szeretnék egy pillanatra megállni, testvéreim. És egy kicsit talán ezzel a gondolattal vitatkozni. Szilveszter napján feleségemet elvittem az Interspárba. Az a hatalmas parkoló tele volt szebbnél szebb gépkocsikkal. Én, ha csak tehetem, nem megyek be az üzletbe. Inkább ott kint várakoztam, de csak úgy tudtam parkolni, hogy valaki kiszólt az egyik gépkocsi ablakán, azonnal indulok, a helyemre beállhat. Amikor beálltam, beparkoltam, úgy végig gondoltam, hogy amikor én 1957-ben kőszegi lelkész lettem, akkor az egész városban 3 magánautó volt összesen. Nem sorolom el, hogy kiké volt, pedig tudom, de ez most nem lényeges. Még a vállalatoknak, intézményeknek sem nagyon volt gépkocsijuk, csak a legszükségesebb. És amikor a kétféle helyzetet összehasonlítottam, hát akkor már nem voltam annyira biztos abban, hogy olyan nagyon szegények vagyunk. Aztán, ha már elkezdtem gondolkodni, még messzebbre visszagondoltam. Mondjuk a második világháborús évekre, vagy az azt követő évekre. Hát még gyerek tudja már azt, hogy mi az, hogy melaszos kenyér. Talán még felnőtteknek is el kell néha magyarázni, hogy az a melasz, az a cukorgyártásnak egyik mellékterméke, barnás, édeskés, kenhető anyag. Vagy ki ismeri, milyen az a tejben forralt zappehely? Manapság divat a diéta, de senki ne gondoljon valami diétás ételre. Ez volt a háborús idők menzájának a reggelije. Ugyanezt a zappejhet zsíron meg is pirították, megsózták, és akkor garnélunkként szolgált. Hát bizony, ha ezeket figyelembe vesszük, akkor már megint nem merjük mondani olyan nagy hangsúllyal, hogy szegények vagyunk. Eszembe jut az én konfirmációm is. Úgy lett új cipőm, hogy a tatai bőrgyárból valamilyen csere akcióban hasított bőrt vett édesapám, és abból készült nekem egy magas szárú cipő, mert hogy tél is lesz, és akkor is kell cipő. Téli kabátom is úgy lett, hogy egy talált német katonai plédet megfestettek sötétkékre, és abból vart egy szabó téli kabátot. De ha még messzebb megyek, akkor még megdöbbentőbb példát is tudok állításom igazolására hozni. Abban a faluban, ahol én az elemi iskolát jártam, egyedül nekem volt télen kesztyűm az osztályban. Másnap nem. És akkor nem ilyen telek voltak, mint amilyen most is van, hanem csikorgó hidegek. Mit csinált ezeknek a gyermekeknek az édesanyja? Reggel korán felkelt, megsütötte a krumplit, abból egy kicsit reggeliztek, és amíg mindig meleg krumplit belerakták a gyerek markába, hogy amíg az iskoláig ér, melegítse. És aztán alkalmasint 10 óraiként megette, amikor már ehető volt. Egy este átmentem a templom mellett lakó harangozó jéghoz, a földes szobába. Szerettem ezeket az egyszerű embereket. Szerettem az őszintességet, a nyíltságot. És amikor bementem hozzájuk este, nem láttam, hogy hányan vannak a szobába, a földes szobába. Csak amikor valaki megszólalt, akkor tudtam, hogy ki van itt. Lámpa se volt, villany se volt. A tűzhelyből, annak ajtaján, rozoga ajtaján keresztül, amikor kicsapott egy-egy kis lángnyelv, akkor megvilágított egy pillanatra az arcokat. És akkor látom, hogy vannak itt legalább 10. És a szeretetből mindenkinek jutott. A háziasszony egy vasfazékban, sós vízben morzsolt kukoricát főzött, és mindenki kapott egy bizonyos adagot a markába. Milyen jó volt ez a morzsolt kukorica, azóta se ettem. És amikor hazaértem, boldogan újságoltam édesanyámnak az élményeimet. Hogy milyen jó volt. Hát, kedves testvéreim, ez volt az a boldog szegénység. Ezen már túl vagyunk, hála Isten. És a mi számunkra ez most már csak romantika. De akkor felvetődik a kérdés, mi táplálja nap mint nap a mi aggodalmaskodásainkat? Ha valaki visszaemlékszik, nálam jóval fiatalabb lelkipásztor testvérem az újévi beszédében utalt rá, hogy ez a nyomasztó érzés, ami bennünket nyomaszt, nem más, mint a bizonytalanság. Tehát nem annyira a szegénység, mint a bizonytalanság. Az elaggott öreg bizonytalan aggódik, hogy ha majd eljönnek végső napjai, ki fogja gondozni, ápolni őt. Hiszen a gyerekek szerte szóródtak, van, aki külföldön telepedett le, elérhetetlenek. De hogyha itthon lennének, akkor is menniük kellene munkába, és mi ott vagyunk bezárva a panelba, mert egyedül nem merünk menni sehová. Hát mi lesz, hogyan lesz? Az aktív felnőttek, ők is tele vannak bizonytalansággal. Mikor szűnik meg a munkaviszony? Mikor jelent csődöt a munkahely, azaz üzem, vagy gyár, ahol dolgozik? Mikor lesz egyik napról a másik napra földön futó? A fiatalok elvégzik hosszabb, rövidebb ideig tartó tanulmányaikat. És akkor ott van a kérdés, dolgozhat-e a választott szakmában? Egyáltalán lesz-e munkája? A még fiatalabbak, a tanulni vágyók ugyancsak szoronganak, aggodalmaskodnak, hogy ha egyáltalán fölvesznek a magasabb szintű iskolába. Elő tudom-e teremteni az anyagi feltételeit tovább tanulásomnak? Tehát körül vagyunk véve bizonytalansággal. Ebben élünk, és mi leginkább ettől szenvedünk. De eszébe jut-e valakinek, hogy a kegyelmes Isten, ami Urunk, talán éppen ezáltal a bizonytalansággal akar ránevelni bennünket arra, hogy életünk szilárd fundamentumát őnála keressük. Elizeus próféta szolgálja bizonytalankodását, félelmét, úgy oszlatta el, hogy imádságban könyörgött, Uram, nyisd meg szemeit, hogy lásson. Kedves testvéreim, nyilvánvaló mindannyian tudjátok, sejtitek, hogy nem a fizikai értelembe vett szemeit kellett megnyitni Elizeus szolgájának, mert az nyitva volt, azzal addig is látott, hanem Elizeus prófét egy belső látást kért a szolgája számára. Kedves testvéreim, nekünk is mindannyiunknak egy ilyen belső látásra van szükségünk. Mi annyira be vagyunk állítva az egyszer-egyre, az egyszer-egy alapú gondolkodásra, hogy más nem is tudunk elképzelni. Az autós ember azt tudja, mi az, hogy menet irányító műszer, egy ilyen kis parányi valami, ami elkalauzol bennünket az idegen utakon. Ez az a műholdas irányító. Csodálnivaló. Megyünk az autóban, és egyszer csak megszólal a hang, a körforgalom a második kijáratából indul jobbra, és így tovább. Csak hogy engem ez a műszer is megtévesztett már. Temetésre mentünk, és a temető utcájában, hát, kalózolt volna bennünket ez a csoda műszer. A végén derül csak ki, hogy ha a másik végén hajtunk be az utcának, akkor 100 métert megyünk csak, és ott vagyunk a veszprémi temetőben. Mindenki tudja, mi úttól nem messze van. Így meg aztán a városon keresztül kalózoltunk kilométernyi utakat. Tehát az egyszer egy alapú gondolkodáson túl is van egy látásmód. Ezt kellene nekünk megtanulni. Elizeus szolgája megkapta ezt a látást. Ennyit mondott a próféta neki, ne félj, mert többen vannak velünk mint ő velük. És akkor Elizeus látta a hatalmas sereget a Dótánt körülvevő hegygerincen, és megnyugodott. Nekünk nem fontos tudni a proféciának a végkifejletét, mert az a héber ember gondolkodás módjának megfelelően konkrétumokban mutatja ki magát. Ők nem igen tudtak elvi sikon gondolkodni. Nekik konkrétumokban kellett megmondani mindent. Ez volt az ő kultúrájuk. A mi számunkra az a lényeg, hogy Elizeus szolgája egy új látást kapott, egy belső látást, amire most már én azt is mondhatom, ez a hitnek a látása. Higgyetek el, testvéreim, hogy ez nem ábránd. Ez kegyelmi ajándék, a hitnek a látása. Nem kell nekünk lebecsülnünk a technika vívmányát, áldanunk kell érte az Úristent. De igenis tudomásul kell vennünk, hogy az egyszer egy alapú látásmódon túl is van egy látás. És ez a hitnek a látása. És ezért érdemes könyörögnünk mindannyiunknak. Elizeusnak is ez volt a legfontosabb, hogy nyisd meg az ő szemeit, hogy lásson. Amikor mi éppen, hogy csak elindultunk az új esztendőben, ennek titokzatos útján, nekünk is erre van szükségünk, hogy a testi szemeink látásán túl a lelki szemeink is nyitva legyenek. Mert azáltal olyan információkhoz juthatunk, amelyek sok-sok aggodalmaskodást, kétséget elűznek. Ez a keresztény ember töblete. Ez a hitbeli látás. És én bizonyságot tehetek arról, hogy ez óriási ajándék. Ezért érdemes könyörögnünk mindjárt az év elején. És kérem is, hogy ezért könyörögjetek a magatok számára is, szeretteitek számára is, hogy boldog új esztendőnk lehessen. Amen.